Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét úgy, amint azt megírva találjuk, Mózes első könyvének a 22. fejezetében, az első verstől a 13. versig a következőképpen. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám. Ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott, égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet meg megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám! Ő pedig felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz, meg a fa, de hol van az áldozathoz való bárány? Ábrahám ezt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább, ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra, a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből. Ábrahám, Ábrahám, ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már látom, tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva, fönnakadva a bozótban. Odament Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl, égő áldozatul a fia helyett. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban tudjuk jól, hogy a házasság hete van, és ezzel a nappal záródik az a rendezvény sorozat, amely nem csak az országunkban, hanem az egész világon zajlik, és most már 17 éve, hogy Valentin naphoz kapcsolódóan rendezik meg, elindult Angliából, és 2008-tól Magyarországon is megszervezi a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Mi harmadik éve kapcsolódtunk be ebbe a mozgalomba, amely szeretné felhívni a figyelmet az elköteleződés és a házasság fontosságára, azzal, hogy egy-egy filmet, egyelőre itt tartunk, hogy egy-egy filmet vetítünk le erről a témáról, és ahogyan már mindenki tudja, ma délután 4 órakor az Eskü című filmet vetítjük le. Nagyon találó a motto, aki keres, azt megtalálják. Valójában erre vágyunk, hogy végre megtaláljon bennünket valaki. Végre rábízhassuk magunkat valakire, aki tényleg méltó arra, hogy bízzunk benne. És milyen sokszor történik meg az, hogy odaadjuk a kincseinket, a szívünknek a titkait, legbensőbb érzéseinket a másiknak, és az aztán kitállal valaki másnak, ellenünk fordul, megtapos bennünket. Érdekes dolog, hogy ezt már 11-12 éves gyerekek is tudják, és tapasztalták már. Éppen amikor a versenyt csináltuk a hegyi beszédből, ahol tudjuk ott van, hogy Jézus figyelmeztet, hogy ne dobjuk oda a kincseinket a kutyáknak, meg a disznóknak, nehogy ellenünk forduljanak, megtapossák a kincseinket, és aztán széttépjenek. És amikor ezt magyaráztam a gyerekeknek, értették. Volt már nekik is tapasztalatuk abból, amikor a szívük kincseit, szívük érzéseit, a hitüket, vagy bármi mást mondták el barátaiknak, ismerőseiknek, és azok becsapták őket, megcsalták őket, kitálaltak, és ellenük fordították mindazt, amit elmondtak. Sajnos ez a tapasztalat, ahogy halad előre az életkorunk, egyre gyakoribbá válik. Nem véletlen, hogy Jézus figyelmeztet, ne add oda akárkinek a kincsedet. Csúnyán mondja, kutyáknak, disznóknak. Ne add oda a kincsedet, ne add oda a szívedet, csak hogyha már bizonyított az az illető. És ezután következhet az elköteleződés. Ezután következhet a házasság. Enélkül az egész szenvedés és fabatkát sem ér. Egy körlevelet kaptam egy házasság gondozótól az elmúlt napokban. Az író úgy érzi, mintha Ákos egyik számába csöppent volna bele, így fogalmaz, idézi a számot, folyton folyik a kampány, zúdul minden felől, jelszó, jelszó hátán. És alkalmazza ezt az egész kérdést a mi személyes életünkre, így fogalmaz, hogy a nagy színpadon látottak, szépen lassan belopóznak a személyes életterünkbe. Én is, mint lelki gondozó, elgondolkoztam rajta, és azt mondom, hogy lehet, hogy fordítva még inkább igaz, hogy a személyes életterünkben tapasztaltak, vagy a személyes életterünkben gyakorolt dolgok nyilvánulnak meg a nagy színpadon. Két területet emelek ki. Az egyik, amilyen hangnemet engedek meg magammal, tehát amilyen hangnemet engedek meg magamnak a másikkal szemben, azzal lényegében nyilatkozom, hogy ezt önmagammal szemben is elfogadhatónak tartom. Tapasztaljuk azt a politikában, megengedve maguknak az emberek sértő, bántó megjegyzéseket. Viszont ők is ugyanebbe a székbe fognak kerülni, és amikor ők is ezt tapasztalják, akkor kikérik maguknak ezt a hangnemet. A házasságban is így van. Azoknak a szavaknak a súlyát, amelyeket kimondunk a házastársunkra, akkor fogjuk átélni, amikor ő ugyanezt mondja nekünk. Amikor ugyanígy minősít. Amikor ugyanígy sérteget. Ugyanígy bántja meg a személyünket. Másik példa. Ha abból nyerem az identitásomat, hogy a másik milyen rossz, akkor magam is ingatag talajon állok. Nézzük meg a plakátokat. Nézzük meg, hogy milyen stratégia áll ezek mögött. A kérdésem, miért jó az nekem, ha a másik rossz? Ha csak akkor tudok jónak látszani, hogyha a másikat rosszra festem, akkor az én jóságom is kérdőjeles. Nagyon törékeny. Lélektanilag arról van szó, el akarom terelni a figyelmet önmagamról, a saját hiányosságaimról. Házassági vitákra alkalmazva, vitákban gyakran azt gondolja, egyik fél, vagy mindkét fél, hogy ellenfele a másik. És kezdi rossznak felefesteni a másikat, a gyerekei előtt, a szülei előtt, a barátok előtt. Milyen rossz a másik? Olcsó trükk, mert ez nem más jelent, mint a hátteret sötétre festeni, hogy én világosabb legyek. Ez csak egy trükk. Vagyis, hogyha szabad egy ilyen tanácsot adni, hogyan tudja az ember megismerni a másikat? Ahogy nyilatkoznak mondjuk ezek az emberek a televízióban, tudhatjuk, hogy szerencsétlenek, ilyen nyomorultak a házasságukban is. Vagy ahogyan beszél a másik a szüleivel, azt a hangnemet megengedi magának a házastársával is. Nagyon kétségbejtő a helyzet, én azt gondolom. Napokban hallottam egy 11-12 éves lányt így beszélni az édesanyjával, amikor azt felhívta a telefonon, hogy na, hagyjál már békén! Mondtam már, hogy ilyenkor ne hívj! Mit tetszene gondolni? Hogy fog beszélni a házastársával, ha ezt a hangnemet ekkor megengedi az anyának? Nem arról van szó, hogy na, itt a lelkész, hogy megítéli szegény kislányt. Sajnálom, hogy tönkre fog menni az élete. Sajnálom. Nem fog tudni rendes kapcsolatot kiépíteni. A konklúzió az, hogy a kampány elindult, és nekünk sokkal fontosabb kérdésben kell állást foglalni. Én soha nem fogok arról beszélni, hogy ilyen kis stílű kérdésekben, amiről folyik a vita a tévékben, ki hogyan foglaljon állást. Ezek kis stílű dolgok. A nagy kérdés az, hogy mit fogok dönteni? Hogyan fogok állást foglalni, hogy normális, egészséges kapcsolatom legyen? Ez fog engem igazából érinteni. Ez fog engem meghatározni. Nem 4 évre, hanem egész életemre nézve. És azt gondolom, hogy erre kapunk választ Izsák és Ábrahám történetéből. Egészen konkrétan válaszd a normális, egészséges életet. Na, hogyan beszél erről? A Szentírás? Nagyon legyünk figyelmesek, mert olyan életpéldák szerepelnek a Szentírásban, amelyek teljesen alkalmazhatók, applikálhatók a mi élethelyzetünkre. Sőt, felismerhetjük, hogy így zajlik a mi életünk is. 1. Ábrahámnak el kell indulnia azért, hogy feláldozza a fiát. Tudjuk jól, hogy az ókori keleten a pogány vallásoknál része volt az ember áldozat, része volt a vallási életnek. Jahve, aki elhívta Istent, aki elhívta Ábrahámot, világossá teszi a Szentírásban, hogy megtiltja az ember áldozatot. Megtiltja, és számára ez gyűlöletes. Ábrahám, amikor megkapja ezt ezzel ellentmondásos utasítást, hogy gyere, áldozd fel a fiadat, akkor még nem tudja, hogy milyen Jahve. Gondoljunk arra, hogy nem régen hívta el még Isten Háránból, egy politeista családból. Egy olyan családba, ahol egy csomó istenséget, csomó bálványistent imádtak. Óriási dolog, hogy Ábrahám elindul Jahve hívására, egy új úton. Az ő családjának egészen más a fontos, egészen más az irányultsága, egészen mást imádnak ebben a családban, és ő fogja magát, és önálló lesz, és elindul Jahve kérésére. Még nem tudja, csak most ismerkedik Jahvéval, de rábízza az életét, még csak keveset tud róla. De Isten ismeri a végkifejletet. Ábrahám még keveset tud, én keveset tudok, te keveset tudsz, De az Isten tudja a végkifejletet. Tudja a te életed végkifejletét is. 2. Ábrahám meglátja a helyet, ahová igyekeznek. Azt olvassuk, hogy már messziről meglátta azt a hegyet, ahová kell menni, a Mórián hegyét, akkor a szolgákat hátrahagyja. Innen csak ketten mennek tovább. Ő és a fia. Egy ideig többen vannak, utána már csak ketten. Megrendíti a helyzet. Látja, hogy hová tart az út, tudja, hogy menni kell, de ide már nem mehet mindenki. Csak Ábrahám és a kiszemelt áldozat. Ábrahám tudja-e a végkifejletet? Tudja-e, hogy mi lesz a vége mindennek? Nem tudja. Nem tudja. Ez a dráma az egész történetben. Ő még nem tudja, hogy nem kell feláldozni a fiát. Megrendítő az, saját életünkre alkalmazva, hogy látjuk egy idő után, hová vezet az út. Egy idő után meglátjuk mi is az út végpontját. Megérezzük, megsejtjük, valamit meglátunk, és ez megrendítő. Egy ideig csak azt tudjuk, hogy fel kell áldoznunk a másikat azért, hogy érvényesüljünk. Figyelem, itt nem arról van szó, mint egyesek, akik nem értik az Ószövetségnek a gondolkodását, mondják azt, hogy micsoda véres Istenről van szó, azt kívánja, hogy dehogy azt kívánja. A baj az, hogy én és te, és mindannyian azt kívánjuk, hogy a másikat feláldozzuk a saját érvényesülésünkért. Itt pont arról van szó, hogy az ember áldozat az ma is megvan. Hát feláldozzák egymást a politikusok. Hát feláldozzák egymást a családtagok. Hát tönkreteszik egymást férj és feleség, szülő és gyerek és szülő, és gyerek és szülő. Hát az ember áldozat az megvan, csak nincsen nevesítve. Ez a dráma az egészben. Látjuk, hogy fel kell áldoznunk a másikat az érvényesülésünkért, be kell feketíteni, le kell győzni, tönkret kell tenni. Mert hát én vagyok a család fő. Mert hát én vagyok az, aki ezt és ezt megtettem. Hát a másik vesse alá magát nekem. Hát ezzel akarom őt tönkretenni. És végül ráéledünk, hogy ketten maradunk. És pont azzal maradunk, aki az ígéreteknek a beteljesedésének a záloga. Izsák, az ígéret Ábrahám számára. Lehet, hogy pont az, akit leginkább befeketítünk, leginkább ellene fordulunk, pont az, aki az ígéret záloga, aki a legtöbbet adhatja számunkra az életben, és fordítva. Hány esetben valóban megtörténik, hogy feláldozza házastársát az ember, saját elképzelése, saját keftelése kerül az előtérbe, felőrli a családot, szülő a gyereket, vagy gyerek a szülőt, amikor nem akar a saját lábára állni, vég nélkül kihasználja a szülőt, vagy a szülő a gyereket, amikor azt akarja, hogy a gyereke azt valósítsa meg az életben, ami neki nem sikerült. Mi lesz ebből? Ez a harmadik pont. Ábrahám meghallja az Isten szavát. És ide kívánkozik az a mondat, amit Babits Mihály így fogalmaz, hogy az a véres Isten, az nincsen. Kezdi megismerni Ábrahám Isten igazi valóját, ahogyan Babits is. Ábrahám csak hisz. Nem ismeri a végkifejletet, csak hisz. A zsidókhoz írott levélben úgy magyarázza Ábrahámnak a viselkedését a szent író. Több mint 2000 év elteltével, hogy Ábrahám hitte, hogy ha meg kell halni Izsáknak, még a halálból is vissza tudja hozni a feltámadás révén. Nem tudja, hogy mi fog történni, de azt tudja, hogy Isten tartja kezében a dolgokat. Az ifjúsági biblia órán a duzzogásról volt szó, Lázár története kapcsán is, ahol különösen tudjuk, hogy Mária az, aki duzzog. Márta még csak-csak kijön, ugye elhunyt Lázárnak a testvére, csak-csak kijön üdvözölni Jézust, de azért ott van benne is a duzzogás, a neheztelés, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de Mária ki sem jön. Ő még jobban haragszik, még inkább duzzog. Pedig Jézus kezében tartja az eseményeket. Visszahozza Lázárt. Ábrahám tudja, hogy Isten kezében tartja az eseményeket, de nem ismeri a végkifejletet. Lehet, hogy halál lesz a vége, de azt mondja, Isten akkor is vissza tudja hozni a fiát. És mi is így vagyunk. Ezért mondom, hogy alkalmazni lehet az életünkben, mi is sokszor duzzogunk, megharagszunk Istenre. Mi sem tudjuk a végkifejletet, nem tudjuk azt, hogy mit kell elviselnünk az életben, mi lesz az életünknek az osztály részünk az életünkben, de eljuthatunk oda, hogy Isten kezébe tudjuk letenni az életünket, mert ő mindent tud. Tehát ebben a helyzetben vagyunk. Nem tudjuk, hogy mi történik majd a családunkban, miként alakul az életünk, mikor veszítünk el valakit, mikor megyünk el innen, nem tudjuk. De a negyedik pont, fel kell tekintenünk az Istenre. Ábrahám feltekint, és meglátja az igazi áldozatot. Rájön arra, hogy nem a fia az áldozat. De ehhez fel kell tekintenünk Istenre. Ehhez meg kell hallanunk az ő szavát. A baj az, hogy mi megyünk az úton, csak hát nem tekintünk fel, nem vagyunk itt a templomban, nem nyitjuk ki a Bibliát, így nehéz meghallani az Isten szavát, ha szépen lehalkítjuk. Fel kell tekintenünk, meg kell látnunk az áldozatot méghozzá. Ki ez az áldozat? Jézus az áldozat. Tudnunk kell, hogy ez az egész történet Jézus feláldozásának az előképe, ahol nem parancsolj állt az Isten, ahol végbe megy az áldozathozatal. Jézus az áldozat. Nem kell, és ez az örömhír, nem kell, hogy a másik, a házastársunk, a gyermekünk, a szülőnk, akárkink áldozattá váljon. Vagy nem kell, hogy saját magunkat áldozzuk. Mondjuk azt, hogy beáldozom magamat ebbe a kapcsolatba. Nem kell. Jézus az áldozat. És a végkifejlett, az az örök élet. Lehet, hogy lesz részünk szenvedésben, halálban. Nem tudjuk, ezt nem tudjuk. De azt, hogy a végső végkifejlett micsoda az örök élet, azt tudhatjuk. A részleteket nem ismerjük, de tudjuk, hogy ha ezt nem is tudjuk, Isten tudja. Végül a mostani külmissziói híradóban ír az egyik misszionárius arról, hogy egy súlyos autóbalesetet szenvedett, amelyben felfordult az autója, és hát szinte éppen szállt ki belőle, és azt mondja, akkor kezdett el gondolkodni rajta, hogy hát milyen sokszor a kezében akarja tartani az életét, a sorsát. És itt ebben a helyzetben, amikor nagy baj volt, rájött arra, hogy a nagy bajban nem tudja a sorsát a kezében tartani. Nem tudja irányítani az életét. Hát erre döbbenünk rá mi is. Napról napra. Nem tudjuk a sorsunkat a kezünkben tartani. Mire? Ez a baleset ráirányítja a figyelmet, hogy na de nem is kell nekem a sorsomat a kezemben tartani, mert Isten tartja a kezében, és ő tudja a sorsomat irányítani. Rábízhatom az életemet. Nem voltam ura a helyzetnek, de nem is volt rá szükség, fogalmazott ebben az írásban. Mit tegyünk? Válasszuk a normális, egészséges életet, amely arról szól, hogy el kell indulnunk, mindannyian elindultunk. Ami arról szól, hogy meglátjuk sokszor a helyzetet, hogy hová kell eljutnunk. Sokszor tapasztaljuk, hogy áldozattá válunk, vagy a másikat tesszük áldozattá. De megláthatjuk, ha feltekintünk Istenre, hogy az igazi áldozat Jézus. Nekünk nem kell feláldozni önmagunkat, nem kell feláldozni a másikat. Ez az igazi kampány. És ez az igazi választási lehetőség. Nem pár évre, egy egész életre szólóan. Tekints fel Istenre, halld meg a hangját, egészen másképp fog tovább alakulni az életed, úgy, ahogyan Ábrahámé is. Egészen másképpen alakult. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, bocsánatot kérünk azért, mert olyan sokszor erőszakos, önző voltunk miatt áldozattá teszünk olyanokat, akiket talán legjobban szeretünk, talán a legjobban ragaszkodunk hozzájuk, és mégis ki akarjuk használni őket a végtelenségig. Urunk Istenünk, tapasztaljuk azt, hogy saját magunk nem tudunk megváltozni, csak Te vagy az, aki meg tudsz minket változtatni Jézus áldozatával. Attól, hogy mi is meglássuk, hogy mit tettél értünk, és rájöjjünk, hogy nincs értelme másokat befeketíteni, másokat feláldozni, a hozzánk legközelebb állókkal olyan hangnemet megengedni, amit megengedünk, mert Te egy teljesen más életre hívtál el minket, ahogyan Ábrahámot is, Izsákkal együtt egy teljesen más életre hívtad el. Köszönjük Neked, Urunk, és kérünk, hogy így légy velünk azon az úton, amely nem kevésbé megrendítő, mint amilyen megrendítő volt Ábrahám és Izsák életútja. Amen.